Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Fekete Nazális Gábor vagyok, aki a következő egy órában ezen a hangon fog technológiáról beszélni, ezért előzetesen elnézést kérek, ez egy beépített effekt, egyelőre úgy néz ki, hogy még pár napig ez így marad. A többes szám viszont indokolt, hiszen Pápai Péter barátom itt van velem, akinek cserébe nem nazális a hangja. Szevasz, Peti!
Szia, Feki! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és neked pedig jobbulást!
Nagyon szépen köszönöm! A mai adásban beszélni fogunk arról, hogy hány Keanu Reeves-nyi adatot fogunk tudni tárolni egyetlen egy nagyon furcsa nevű optikai lemezen. Egy picit arról is beszélgetünk, hogy az Apple miért tárgyal a Google-lel az AI megoldásai kapcsán. Azt is megnézzük a hírekben, hogy mit taszította le a trónjáról a BitTorrentet, ha az internet forgalomról van szó, míg a műsor derekán egy kicsit azzal foglalkozunk, hogy hogy is áll ez az önvezető autó technológia, mit tud, mikor fog tudni, hogyan fogja tudni, és egyáltalán merre halad a világ, és milyen hatásai lesznek az életünkre, gazdaságilag és személyes életünkre is, ha majd ez a technológia tényleg eljut oda, amit a gyártók és amit a cégek ígérnek. A műsor végén pedig egy mindent túlélő Casio órát veszünk egy kicsit jobban szemügyre, érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Alapvetően, hogyha az Apple-re gondolunk, akkor még mindig az innováció, bár az utóbbi időben szerintem a Petivel együtt és nagyon sok újságíróval együtt egyre kritikusabban állunk ehhez, de mégiscsak egy innovatív cégről beszélünk, a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb technológiai vállalatáról. Mindig ott van az élvonalban az Apple, egyetlen egy dologban viszont ténylegesen, nem azt mondom, hogy beismerten, de mindenképpen elaludt, ez pedig a mesterséges intelligencia. Egész egyszerűen nincs a zsebében az Apple-nek saját olyan fejlesztésű mesterséges intelligencia algoritmus, ami felvehetné a versenyt a Microsoft-féle, OpenAI-féle, ChatGPT-féle egyéb megoldásokkal, illetve a Google-féle Barddal, ami most már ugye át lett keresztelve Gemini-re, és éppen ezért lehet az, hogy olyan hírek röppentek fel, hogy az Apple tárgyalásba kezdett a Google-lel, hogy a következő, főként az iPhone-okat érintő iOS 18-at, de nyilvánvalóan majd az iPad OS-be is be fog ez kúszni, egyre erőteljesebb AI megoldásokat kíván a Cupertino-i gyártó beépíteni, és mivel, ahogy az előbb említettem, sajátja nem nagyon van, legalábbis olyan, ami föl tudná venni a versenyt a most piacvezető megoldásokkal, ezért úgy néz ki, hogy a Google lesz az, és a Google Gemini lesz az, amit majd az iPhone-ok fognak használni. Fölmerült a Microsoft neve is, ugye a ChatGPT és az OpenAI, hogy talán az iPhone gyártója velük áll össze, de mondhatjuk azt, hogy mivel a Google-nek már működőképes megoldása van még hozzá Samsunggal, tehát egy másik nagy mobiltelefongyártóval, így talán kisebb az ellenállás és nagyobb a valószínűsége, hogy a kereső óriás Gemini névre hallgató megoldása lesz a befutó, egész egyszerűen azért, mert most már nem tudnak úgy telefont eladni. Senki. A Xiaomi-tól kezdve a legkisebb kínai gyártótól a legnagyobbakig, including Apple, hogyha valamilyen úton módon nincs ráaggasztva az AI, és alapvetően a személyasszisztensek bevezetésével a Siri, a Google asszisztens, a Samsungnak a sajátja, a Bixby alapvetően azt jelenti, hogy egyre több mindent kell értenie a telefonnak abból, amit mondunk és amit csinálunk, így kézenfekvő, hogy ezeket a large language modelleket használják, amiket a nagyok előállítottak, hogy úgy néz ki, hogy az iOS 18-ban Google AI lesz, ami segít nekünk.
A részletek egyelőre még nem ismertek, és valószínűleg az idei fejlesztői konferencia, vagyis a WWDC néven ismert Apple bejelentés sorozat és konferencia és expo kereték közt fogunk talán megtudni valamit erről az egész AI rendszerről, vagy AI szolgáltásról, amit igénybe vesznek. Azért azt hozzátenném, hogy nem először látunk ilyet, legalábbis, hogy egy külső cég teszi be a lábát az Apple birodalmába. Egészen egyszerűen pont ugyanígy a Google-lel volt legalább egy évtizede már olyan hír, hogy az alapértelmezett kereső az Apple-féle Safari böngészőben, ugye a Google lett, Ez a gyakorlatban egyébként nem csak a megbízhatóság, vagy nem csak a népszerűség kérdése, hanem sok-sok-sok téren egyébként lobby, pénz kérdése is, ugyanis a Google-t nemrégiben is ismételten elővették olyan vádakkal, hogy annyira sok pénzt ölt bele és öntött bele külsős szolgáltatókba és cégekbe, hogy a Google-féle keresőt biztosítsák alapértelmezőknek, hogy nem lennék meglepve, ha a Gemini AI terjedését is hasonló módon próbálnák elősegíteni, illetve pontosan emiatt vennék elő a hatóságok azt, hogy miért aggályos is ez a fajta együttműködés. Azért azt tegyük hozzá, hogy az Apple sem fog örökké megragadni, legalábbis most úgy tűnik, hogy nem fog örökké megragadni a Google féle mesterséges intelligencia mellett, ugyanis nemrégiben a nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje pletykált önvezető autó projektjüket kaszálták el, és állítólag átcsoportosították minden erőforrásukat ebből a projekt csomagból a mesterséges intelligencia fejlesztésekre. Szóval várható az, hogy ez csak egy ideiglenes keretszerződés, amin keresztül nyilván ugye mindenki jól jár egy ideig, de láttuk már az Apple-nél azt, hogy továbbra is a saját megoldásokat preferálják, legyen szó mondjuk chipekről, így például az Apple MacBook-okban egy jó ideig Intel processzor volt, amíg le nem váltották a saját jobban működő és az ő igényeiket, illetve az ő operációs rendszerüket jobban kiszolgáló saját chipsetre, és várhatóan ugyanez fog történni a mesterséges intelligenciával is. Az adathatalom, a mesterséges intelligencia gyűjti az adatot, innentől kezdve biztos, hogy hosszú ideig nem fogják kiengedni ezt a kezei közül. De ha már adatról és adatforgalomról beszélgetünk, akkor mindenképpen érdemes megemlítenünk egy viszonylag furcsa és érdekes szemléletmódot, amivel az internet adatforgalmát nézhetjük. Nyilvánvalóan a fiatalabb hallgatóknak nem lesz annyira érthető és annyira ismerős, de aki még az internet hőskorában, a kezdeti hőskorban ott volt, annak egy egészen mellbevágó érzés lehet az, hogy trónfosztásra került a torrent és azonban is ugye a BitTorrent adatforgalom. Már nem ez a legnépszerűbb formátum, vagy nem ez a legnépszerűbb adatcsatorna, amin keresztül információt cserélünk a világhálón.
Ugye nem lopnál táskát, nem lopnál autót, nem lopnál filmet, ez volt a klasszikus indító minden egyes DVD-nél, amit kikölcsönöztünk. Igen, kedves hallgatók, akik olyan fiatalok, hogy nem tudják, hogy hogyan és miért kölcsönöztünk DVD-t, azoknak elmondanám, hogy volt ilyen, amikor még nem volt Netflix, amikor még nem volt Prime Video, és a többi egész egyszerűen el kellett battyogni a videótékába, először még VHS kazettát, aztán később DVD-t kellett kikölcsönözni, és ezzel indult minden egyes film, és ezzel együtt ugye a másolás is megindult. Én soha nem vásároltam Békásmegyeren illegálisan, soha, még egyszer mondom, DVD-t, amin ugyanúgy rajta volt az elején, állítólag bizonyos barátaim, akik egyszer láttak ilyet, mesélték, ez a videó, hogy nem lopnál táskát, nem lopnál filmet, de a lényeg az, hogy utána a peer-to-peer file megosztás, és ezzel együtt a BitTorrent, mint az egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb kliens, gyakorlatilag teljes mértékben uralta az internet forgalmat, olyannyira, hogy 2013-ban a teljes internetes visszirányú feltöltött forgalom egyharmadát, 33%-át adta a BitTorrent, egész egyszerűen a filmeket, a zenéket, a minden más töltöttünk fel, és azzal, hogy a szakma és az ipar kifehérítette ezt a szegmest, és megjöttek a megfizethető jó minőségű streaming megoldások, a már előbb említett a filmek esetében Netflix, HBO és társai, úgy pedig zenében ugye a Spotify, a Deezer, stb. Gyakorlatilag most elértünk oda, hogy évtizedek óta először nem a file megosztás az, ami viszi a prímet, hogyha azt nézzük, hogy mennyi adatot osztunk meg az interneten.
Egy picit helyesbítenék az előzőben elhangzott a kapcsán, ugyanis Netflix létezett a DVD-k idején is, egészen konkrétan ezzel kezdték az ipart, egy DVD kölcsönző online cég voltak, weblapon keresztül lehetett rendelni a kölcsönözhető filmeket, és pontosan ez a furcsaság a mai utolsó hírünk is, egészen konkrétan arra van szó, hogy lehet, hogy visszatér a DVD mint formátum, de nem abban a megszokott kis minőségben és mélységben, mint amiben gondolkodhattunk eddig az optikai lemezekről. Viszonylag hosszú ideig volt népszerű egyébként az optikai adattároló, nyilván azért, mert nagyon jól lehetett rajta egy-egy filmet teljes terjedelmében tárolni, nagyon sok adatot jelentett az előző megoldásokhoz képest, de amint elkezdtek terjedni a különféle hordozható Winchesterek, a memóriakártyák, az SSD meghajtók, nagyon hirtelen szorultak ki a piacról. Ezek az egyébként sérülékeny és időtállanak nem igazán nevezhető formátumok. Most azonban úgy néz ki, hogy ismételten felívelhet az optikai adattárló, és már nem is igazán DVD, hanem egész konkrétan, és most nagyon-nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy a jövőben nem ezt a mozaik szót kell emlegetnünk, de AIE DDPR formátum az, ami elterjedhet, egészen elképesztő petabajtos adathalmazt fogok tudni tárolni ezeken az optikai meghajtókon.
Igen, tehát összehasonlításképpen egy-egy ilyen majdani jelenleg még kísérleti fázisban van az AIE DDPR megoldás. 15 000 DVD-nyi adatot tudnak egyetlen ilyen lemezre rápasszírozni, ami, hogyha emberi mértékegységben akarnám megadni, nagyjából 10 darab Keanu Reeves egymás tetején, nagyjából lehet, hogy csak 9 az, amit el kell képzelni, tehát egy 18 méter magas DVD-tornyot helyettesít majd egy ilyen AIE DDPR lemez. A technológia, ahogy működik, nagyon-nagyon közel áll a DVD-hez és a CD-hez, itt is optikai adattárolásról van szó, ám az új technológiának köszönhetően sokkal sűrűbben lehet az adatot rátenni erre a lemezre, éppen ezért lehet az, hogy 16 terabájtnyi adat fér föl egyetlen ilyen lemezre, és igazából, amit a Peti mondott, hogy az időtállóság azért itt kérdéses volt, mindig is az optikai lemezeknél, ugye CD-DVD hajlamos volt elfáradni, pláne hogyha mi magunk írtuk azt valamilyen oknál fogva, tehát kimentettük a fotókat, stb., akkor azért 5-10-15 év múlva nem biztos, hogy azt olvasták az olvasók. Azt ígérik a kutatók, hogy ez a megoldás, és most még egyszer már nem mondom ki, hogy AIE DDPR, de tessék, kimondtam, ez ennél sokkal biztonságosabb lesz, tehát pontosan azokat a fajta hosszú tárolási, hosszú adattárolási megoldásokat helyettesíteti, ami most még mindig valamilyen szalagos megoldás, vagy urambocsáv, egyszerűen elzárva Winchestereken tárolják azokat az adatokat, amikhez akár majd évtizedek múlva is szeretnének hozzájutni a cégek, a kutatók, vagy bárki, akinek erre szüksége van. Nyilvánvalóan, hogy ez a technológia kijön, az elején nem lesz olcsó, úgyhogy nem lesz minden egyes háztartásban AIE DDPR meghajtó és lemez, de minden esetre mi beszámolunk róla, hogy hogyan halad ez a technológia.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Ha azt mondjuk, hogy önvezető autók, akkor szerintem már senki nem kapja fel a fejét. Minden héten legalább egy hír van arról, hogy éppen milyen jó vagy rossz dolgot műveltek az önvezető autók. Ugye ebből talán a legismertebb brand, ami ezzel kapcsolatban elő szokott jönni, az a Tesla. De azért nem ennyire friss ez a dolog. Tehát az, hogy most valóban az utóbbi 2-3-4-5 évben ennyire benne van a köztudatban, és kacagunk azon, hogy az önvezető autók hogyan fordulnak meg, és hogyan okoznak kvázi dugót egy zsák utcában, San Franciscóban, és a többi hasonló híren. Azért az elég meglepő, amikor az ember azt olvassa, hogy 100 évvel ezelőtt, 1925-ben már foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy egyszer majd nem kell nekünk tekergetni a kormányt, és nem kell nyomni a gázpedált, mert hogy majd ezek a járművek, ezek maguktól fognak közlekedni, és mint ahogy nagyon sok mindent a filmekből, a sci-fi-ből, regényekből merített a világ, lásd a Motorola Star Trek telefon, ami konkrétan a Star Trek tricorderét próbálta lemintázni, ugyanígy már közel 100 éve, 99 éve is foglalkozott azzal az emberiség, hogy egyszer majd nem akarunk vezetni, nem akarunk, vagy nem kell vezetni, mert hogy ennek azért rengeteg komoly előnye van.
Vagy mutatjuk azt, hogy nem mi akarunk vezetni, tehát sok szempontból ugye arra is irányultak ezek a fejlesztések, pont az 1225-ös kísérlet is, hogy rádiótávirányítással próbáltak meg egy normál méretű, egy átlagos autót irányítani. Nem feltétlenül sikerült maga a kísérlet, de ettől függetlenül elindította azt a vezérhangját, ami utána ahhoz vezetett, hogy éveken, évtizedeken keresztül dédelgessék a nagygyártók, a különféle kutatólaborok és fejlesztők ezeket az elképzeléseket arról, hogy hogyan lehetne a közlekedést forradalmasítani, és a jövő városait például már 39-ben is úgy képzelték el, hogy önvezető autók járják az utakat, és nem valódi emberek fogják vezetni ezeket a járműveket. Az másik kérdés, hogy egészen 1977-ig kellett várni arra, hogy Japánban az első mérnöki teljesítmény odáig jusson el, hogy egy önállóan működő önvezető autót útra tudjanak engedni. 33 km/h sebességre volt képes, vagy annyit legalábbis bemertek vállalni még a kutatók ezzel a járművel, és aztán utána ez a vonal az, ami fejlődött az évek, évtizedek alatt, és nyilván ebben előbb-utóbb nagy tech óriások is elkezdtek belépni, Többek között például olyan cégek, mint amilyen az Apple is, mármint róluk még ugye sokáig csak azt lehetett hallani, hogy játszanak a gondolattal, fejlesztenek, összeállnak valakivel, vagy önálló autót fejlesztenek, nagyon sok ilyen pletyka keringett róluk, egészen a napokban érkezett újabb hírekig, miszerint elengedték az önvezető autó projektet, és mindenkit, aki ebben részt vett, átálltottak az AI fejlesztésre, és pont azért, és említettem, hogy lehet, hogy úgy is fogalmazhatnánk az önvezető autók esetében, hogy nem az a cél, hogy ne vezessünk, hanem hogy ne mi vezessünk, hanem mondjuk egy mesterséges intelligencia, mert hogy az önvezető autók egyik legfontosabb kérdésköre az az adat, amit elemezni tudnak mind a fejlesztők, mind pedig a járművek, és ez az a terület, ahol viszonylag kevesen tudtak komoly adatmennyiséget, komoly teljesítményt felmutatni.
És ez a dolog a 2000-es évek elején kezdődött, mármint az, hogy azok a szenzorok és azok a kamerák, ugye Peti említett az 1977-es japán megoldást, ott gyakorlatilag valós kameraképet próbált értelmezni valahogy a jármű, és ez működött. Ugye ezt mostanra már azért nagyon sok egyéb lézeres és különböző radar és különböző természetesen ezzel együtt kameraképek, és nem utolsó sorban, amire Peti is hivatkozik, az adatokat feldolgozó algoritmusok azok, amik a lelke, és ez 2004-2005-ben kezdődött, amikor az amerikai hadsereg egész egyszerűen kiírt egy olyan pályázatot, a DARPA, ami arról szólt, hogy teljesen külsős, vadidegen emberek, akár cégek, akár magánemberek, jelentkezhettek és megpróbáltak olyan járműveket építeni, akkor még klasszikus, normális autókat átépíteni, hogy végig menjenek a DARPA által kijelölt pályán, és onnan indult az, hogy ezek a szenzorok, ez a lidar, a lézerés és a többivel egyre okosabbak és egyre ügyesebbek lettek ezek a járművek, és már nem csak öttel tudtak maguktól végigmenni, stb. Stb. És eljutottunk oda, hogy az USA-ban bizonyos államokban már az utcára engedik, sőt friss hír, már az autópályára is felengedik az önvezető autókat. Tehát egyre közelebb van az az utópia, hogy majd ezek az autók tényleg valóban a vezető beavatkozása nélkül fogják tudni szállítani az embereket A-ból B-be, amivel viszont nagyon sok új problémát kell megoldani, azon túl, hogy egész egyszerűen valahogy a szabályozásnak most utol kellene érni ezt az egész dolgot, és valahogy nagyon kőkeményen ki kéne jelölni azokat a jogi határokat, hogy mi és hogyan fog működni ebben az önvezető autós sztoriban ez egész bolygón, nyilván országonként változóan, vagy legalábbis Európai Unió, Amerika, Ázsia, stb. Változóan, de emellett olyan problémákkal is meg kell küzdenünk majd, hogy például azzal, hogyha sokkal biztonságosabbak lesznek, már pedig erre már most rengeteg adatunk van, hiszen, mint ahogy a Peti is mondta, elképesztő mennyiségi adatot szolgáltattak, többek között a Tesla és az egyéb már önvezetésre bizonyos szintű, 1-es-2-es szintű önvezetésre képes járművek, itt tartunk most kb. Tehát az 5-ös lesz az az 5-ös szint, amikor teljesen autonóm módon egy applikációba beütjük, hogy hol vagyunk, jön az autó, beülünk hátra és megy, semmit soha senkinek nem kell szólni, de hogy mivel sokkal biztonságosabb lesz a forgalom, nem lesz annyi baleset, hiszen a balesetek 85%-áért mi emberek vagyunk felelősek, ez azt hozza magával, hogy például nem lesz annyi szerv. Tehát azzal, hogy elindul ez a dolog, azzal, hogy egyre több önvezető autó kerül az utcára, föl kellett, hogy gyorsítsák, és föl kell, hogy gyorsuljon a mesterséges szervek fejlesztése, mert amikor már önvezető autók lesznek az utakon, nem lesz annyi donor, aki a rászorulóknak oda tudja adni a szervét, mert mondjuk automotor vagy valamilyen balesetben meghalt. És ez egy bizarr dolog, de hogy amikor ilyenekbe kell belegondolni, vagy egy másik nagyon komoly kérdés, kellene nekünk jogosítvány, amikor önvezető autóval fogunk közlekedni. Tehát amikor mi a sofőrülésbe ülünk be, mert mondjuk oda van kedvünk, vagy bárcsak ott van hely, nekünk kell-e jogosítvány ahhoz, hogy tudjuk üzemeltetni azt az autót, arról nem is beszélve, hogy szinte kijelenthető, hogy a bolygó mozgató rugója azért a járműipar, minden nehézipar és minden hátterével együtt. Szóval ez az önvezető autósztori nem csak annyi, hogy majd nekünk kényelmesebb lesz az életünk, és majd lesz egy sportszegmens, ahol megmaradnak a versenyautók, azért, hogy a vezetés élmény ne vesszen ki az emberekből, egész egyszerűen sokkal, de sokkal több mindennel kell foglalkozzunk, mint azt elsőre bárki gondolta volna.
És akkor ehhez azért mindenképpen tegyük még azt is hozzá, hogy az önvezető autó megjelenése még ugyan nem fenyegette az emberiséget komoly gazdasági kérdésekkel, tehát legalábbis sokan nem gondoltak még abba bele, hogy mi történik akkor majd, hogyha ezek az autók tényleg elterjednek, és rendszeres használatuk lesz, és összekapcsolódik pár olyan terület, amit amúgy nem feltétlenül gondolnánk tovább, és gondolnánk egy komplex később kialakuló, mondhatjuk azt, hogy közlekedési rendszerré. Ugye egyrészt itt az AI, aminek szintén szabályozásokra van szüksége, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan fejlesztenek most már nagyon-nagyon sokféle mesterséges intelligenciának nevezett algoritmus rendszert. Ez nyilván az önvezető autók iparára is kifoghatni, és adott esetben akár egy komolyabb lökést is adhat az autonóm járműveknek. Másrésztről az autómegosztások car-sharing rendszer szintén egy régi ismerős lehet ugye a világban, és nagyon sok ilyen cég dolgozik egyébként. Vélhetően, vagy legalábbis nagyon-nagyon jó eséllyel egyébként, ezek a rendszerek, vagy ezek a szolgáltatások előbb-utóbb összekapcsolódnak, ugyanis mindannyian lefednek egy adott területet, A pontból B pontba tudnak eljutatni embereket anélkül, hogy ott esetben akár az illető birtokolna saját járművet, és ez minden szempontból felvet pénzügyi kérdéseket is, mert pár év ezelőtt például eljátszottak azzal a gondolattal is különféle gazdasági elemzők, hogy mi történne akkor, ha egy olyan sofőrrendszer, sofőrszolgáltatás, mint mondjuk az Uber, lecserélni valamennyi járművét önvezető járműre, ez nagyjából 10 millió állást érintene, és jóval többen dolgoznak a sofőrként, akár szállítmányozásban, akár ugye személyszállításban. Ezek a munkaterületek is érintettek lehetnek, illetve önmagában az az elképzelés is változhat, hogy adott esetben egy átlag ember úgy érezze, hogy neki szüksége van autóra, ahelyett, hogy mondjuk fellépne egy-egy ilyen applikációra, vagy egy-egy weboldalra regisztrálna, és mint ahogy régebben nagyon szükségét érezték emberek a DVD-k birtoklásának és a filmek birtoklásának, manapság pedig a streaming kínálatban gyakorlatilag ömlik ránk az internetről DVD áráért, vagy árának megfelelő havidíjért egy egész komplett filmtár. Hasonló elképzeléssel is lehet, hogy meg kell barátkoznunk pár éven belül, mind az autógyártást, mind a forgalom működését, mind pedig a szállítmányozást. Igen komoly mértékben érintheti az, hogyha az önvezető autók fejlesztésének folyamata felgyorsul. Márpedig ugye van egy AI rendszerünk, egyre többen szoktak hozzá a carsharinghez, van rá esély, hogy akár ez is megtörténhet.
Igen, tehát amire a Peti utalt is, és akkor konkrétan kimondhatjuk, a tulajdonlás fog megváltozni. Tehát egyszerűen nem fog akarni az ember autót, mert tök mindegy, hogy hányszor egy nap akár 10-szer kell neki autó, vagy pedig akár több napra elutazna, és nem tudom én, csillagtúrát szervezde valahova, akkor egész egyszerűen nem a saját autójával fog menni, hanem egy ilyen már most is ismert carsharing szolgáltatáshoz hasonló valamit fog igénybe venni, és ez ugye magával hozza azt is, hogyha nincs, vagy nagyon kevés lesz a magántulajdonú gépjármű, akkor az egész autógyártás teljesen át fog állni egyfajta üzleti kiszolgálássá, egy B2B szekcióvá, hiszen ha mi magánemberek nagyon-nagyon kismértékben fogunk csak autót vásárolni magunknak, akármilyen oknál fogva nosztalgia, stb. Én csak azért is akarok magamnak autót, egész egyszerűen ezek a carsharing megoldások lesznek azok, ezek a szolgáltatók lesznek azok, akiknek a Volkswagen, a Mercedes, a Nissan, a Toyota és a többi gyártó el tud adni autót, nem pedig nekem, Fekete Gábornak vagy a Pápai Péternek, mert most még akarunk magunknak autót, nagyon-nagyon komoly gazdasági változásokat fog hozni, nagyon-nagyon komoly mértékbe fogja átformálni az emberiség életét, a mindennapi pici dolgoktól kezdve egészen odáig, hogy luxus lesz és kuriózum lesz, hogy hétvégén a kakucsringre kimegy ki, és mondjuk tegyük fel, hogyan szerez benzint majd a régi Triumph motorjába, vagy nem tudom milyen Morgan Aero versenyautójába. Ez mind-mind egy olyan dolog lesz, amire majd mosolyal tekint a következő generáció, mi pedig megyünk majd az árral, és hogyha nem lesz saját autónk, akkor majd bepötyögjük az applikációba, hogy hol vagyunk, bepötyögjük, hogy hova megyünk, megérkezik az autó, beülünk, és szépen elsuhanunk, ha közben elalszunk, abból sem lesz baj, mint ahogy most még baj lehet belőle, ugye a Teslákban látjuk ezeket az elmebetegeket, akik hátsó ülésen alszanak az autópályán, de erre felé halad a világ, úgyhogy egész biztosan nagyon-nagyon-nagyon sokszor fogunk még foglalkozni ezzel a témával az iFaterben.
Tesztpad. Újszülöttnek minden tech új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Sokszor apostrofáltuk be úgy a Casio órákat, amik a kezünk közé kerülnek, majdnem egy jó kis tökéletes alliteráció, hogy ezek olyan félokos órák, egyrészt azért, mert ezekről tudunk beszélni érdemben egy rádióműsorban, tehát ezekről van azon kívül mondani való, hogy szépek, nem szépek, strapabírok, nem strapabírok, másrészt pedig még mindig nagyon érdekes ez a vonal, úgy, hogy közben azért felnőtt a Casio G-Shock mellett, mert hogy most egy brutális rangement, a csúcs rangement fogjuk a Casiótól megnézni, ami a rangement szériának a teteje, ami az egyik, hát mondjuk azt, hogy speciális iránya a Casiónak, de hogy emellett azért fölnőttek az Apple, a Garmin és az egyéb olyan cégek, akik már kínálnak strapabíró okos órákat, és ennek ellenére a Casiónak bár van és voltak is próbálkozásai abszolút Android Wear OS alapokon, tehát tényleg a valóságban is okos órának titulálható eszközökkel, mi valahogy jobban vonzódunk a Petivel ezekhez a félbuta vagy félokos órákhoz is, mint amilyen a G-Shock GPR H1000-es range-ben, mert megtartja azt a fajta valódi óraságot, amit a G-Shockok tudnak, és itt most ezt tegyük félre, hogy nyilván van a világnak egy jó nagy része, aki rajong a G-Shock márkáért és ezekért a brutális maszkulin modellekért, és van a másik fel, aki azt mondja, hogy túlzás és sok és too much. By the way, nekik is vannak bőven G-Shockok, amik nem annyira brutálisak, nem olyan, mintha két tábla csokit viselnénk a csuklónkon, vagy még többet, de rendre felbukkan minden szériában, ugye volt a Mudmaster, Frogmaster, Rangeman, ami mindig meg akarja mutatni azt, hogy speciál ez az óra most, ami a Rangeman szériában, ami mondjuk azt, hogy ez a túrázós, vadvilágban élős, Bear Grylles szériának a teteje, ez tudja a legtöbbet, miközben az előző csúcsmodellhez képest egyrészt kevesebbet tud, másrészt meg, minthogy egy kicsit az egész Rangeman szériának és ennek az egész brutális csúcsmodellségnek egy kicsit mellé lépne a Casio, és azt mondaná, hogy oké, vannak funkciók, amit nem fognak használni a felhasználóink, és vannak funkciók, amiket meg igényelnek, úgyhogy most valami ilyesmi lett a GPR H1000-es, ami itt van nálunk.
Maga az óra egyébként megjelenésében abszolút képviseli azt, amiről ugye itt az emlint is Feki beszélt, hogy a csúcskategória egy nagyon masszív, nagyon, kimondhatjuk egész nyugodtan, nagyon maszkulin megjelenésű termékvonalnak, és a Rangeman szíria egyébként a Casio összes G-Shockján belül is egy olyan vonal volt, vagy olyan kategória volt, amit lehet már igazából megjelenésre is brutálisnak nevezni, és tudásra is ez az egyik legfejlettebb vonal. Az elmúlt években azonban látható, hogy a Casio nagyon sok oldalról próbálta megtalálni azt, hogy mi az ideális a felhasználó számára, és ami most a kezünkben van, az egy 53 mm széles és 20 mm vastag, tehát tényleg rendkívül feltűnő és masszív karóra, és itt a hangsúly azon van, hogy igazából továbbra is megmaradt a gyártó a karóra vonalon, és nem pedig az okosóra vonalon, ahogy erről beszéltünk is. Ugye az androidos termék szériájukat mostanság már szerintem egyáltalán nem szeretnék folytatni, viszont a korábbiakban ugye jellemző volt ezekre a klasszikus G-Shock karórákra, és azonban is ugye fejlettebb modellekre, hogy mindenféle szenzorral látják el őket, magasságmérő, légnyomásmérő, hőmérő, iránytű, és adott esetben tudok olyan funkciókat is, mint mondjuk az árapály jelenség figyelése, holdnaptárral rendelkeznek, napnyugta, napkelt időpontokat tudnak megjegyezni, mutatni azt, hogy mindenféle olyan extra tudnak, ami egy kirándulónak, ami egy természetben mozgó embernek hasznos lehet, vagy adott esetben mondjuk nyilván szériától függően hajózáshoz, vagy különféle egyéb sportokhoz is kiemelkedően jól jön. És ezt egészítette ki nem olyan régen az általam csak futós órának nevezett szériája a Casiónak, az a termékvonal, amelyik esetlegesen arra koncentrál, hogy különféle edzés típusokhoz adjon szoftveres oldalról is már egy sokkal fejlettebb órát. Ez jelentheti azt gyakorlatilag, hogy az időzítő, a stopper, a különféle ilyen egyébként alapvető óra funkciók kifejezetten az intervall edzésekhez lettek igazítva, ismer többféle sportot, tud lépést számolni, tud púzust mérni, és ez a két termékvonal teljesen jól megfért egymás mellett. A korábbi nagy rangemannek nevezhető óra volt az, amelyik egy picit kilógott ebből a sorból, mert sportfunkciókat nem tudott, szoftveresen és hardveresen nagyon hasonlított a sportos órákra, de azt a masszív brutalitást tudta nyújtani, amit a klasszikusabb órái a csúcs kategóriában a Casiónak, és tudott egy olyan funkciót, ami egyedi volt a gyártó palettáján, ez pedig a navigáció, mert hogy erre is képes volt, előre feltöltött térképek alapján tudott A-ból B-be, akár több megállóval tudta eljutatni viselőjét a régi nagy rangemannek nevezett GPR B1000-es típusszámú óra, és a H1000-estől azt várta mindenki, hogy na majd itt jön be az új, fejlettebb változata az előtt modellnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez történt. Gyakorlatilag az történt, hogy kaptunk egy nagyon-nagyon jól felszerelt sportúrát, ami az elődökhöz képest is, vagy ami a mostani elérhető sportórákhoz képest is több természetjárós funkcióval, jobban átdolgozott, jobban kidolgozott menüvel, és jobban ezeknek az említett szenzoroknak az elérhetőségét jobban kezünk aláhelyező menüvel dolgozik, és ezt együttesen egy olyan masszív készülékházba helyezték, ami az egyébként híresen strapabíró G-Shockok között is kiemelkedőnek számít, és tették mindezt egyébként úgy, hogy egyrésztről nagyon stílusos lett, nagyon jó ránézni erre az órára, tehát nem vetették el a súlykot a brutalitással, amit már nagyon sokszor említettem, és mindezekkel együtt pedig gyakorlatilag bármilyen csukló mérettel kényelmesen hordható maradt a készülék, de közben kínálja a hagyományos sport követő funkciókat, az alvás követő funkciókat, tud vér, oxigén szintet mérni, nyilván ugye tud pulzust mérni, és természetesen GPS-szel is rendelkezik, így teljes egészében nyomon követhetjük azt, hogy hogyan és milyen útvonalat tettünk meg, akár futás, akár egy erdei túra alkalmával.
Most megnéztem az előtt modellt, az előző csúcs rangement, amit már szinte sehol nem lehet, sőt, szerintem sehol nem lehet kapni. Ez a GPR B1000-es, ugye most a H1000-es van nálunk, és az egy sokkal maszkulinabb, sokkal radikálisabb kinézetű óra, de az volt az első olyan Casio a G-Shock szériából, ami már az okosabb félokos óra jelleget magában hordozta. Gondolok arra, hogy voltak már addig is olyan Casiók, amiken különböző információkat lehetett megjeleníteni, de az óra mindig ott volt, esetleg egy értesítés ikon, vagy valami egyéb kijött valahol, de az, hogy a kijelző teljes mértékben nyilván nem színesen és nem csillivillin, mint mondjuk egy Apple Watch-on, vagy bármilyen valódi okosórának minősíthető fitness trackeren, de mégis csak egy ilyen fekete-fehér, jól olvasható, mindig jól olvasható dot matrix kijelző szerűen teljesen át tudta variálni a képernyőt, ezt a kerek képernyőt, és ebből aztán lett egy futószéria, aminek a csúcsa volt a GBD H1000-es. A H itt mindig azt jelenti, hogy hibrid, tehát ez egy ilyen olyan megfogalmazás a Casio-nak, hogy ez okosóra is, meg nem is igazából. És ez a futóóra volt az, ami aztán végül is most tovább lett, hát hogy mondjam, pimpelve, vagy turbózva, vagy felfújva a jelenlegi Rangeman modellért, ami most nálunk van, a GPR H1000-es, és éppen ezért egy pár funkciót elvesztett az elődből, hiszen a Casio egészen pontosan látta azt, hogy bár funky és mondjuk rádiós műsorvezetőként tök jó volt arról beszélni, hogy kivezet a dzsungelből egy óra anélkül, hogy lenne nálad okostelefon, vagy mondjuk lemerült az okostelefonod, de azért lássuk be, hogy a való életben ez egy töredékét érintette a felhasználóknak. Ellenben azok a fitness funkciók és azok az egyéb funkciók, ami az új H1000-esben vannak, ami most nálunk van, az sokkal több mindenkinek kellemes, plusz egy picit, mutatom az idézőjelet, tényleg nagyon mutatom az idézőjelet, visszafogottabb lett, legalábbis az előző B1000-es brutális rangemanhez képest, ami majdnem 3 milka csoki volt, hogyha jól emlékszem, ilyen közel 250-260 gram környékén volt az az óra, tehát ahhoz képest egy picit visszafogottabb lett az új modell, és olyan funkciókat kapott, amit sokkal többen fognak használni, és nem utolsó sorban sokkal-sokkal olcsóbban nyit.
Egyetlen apróságot még megköszönnék a Casio-nak, hogy évek alatt sikerült ezt a szériát is kiegészíteni sok olyan aprósággal, ami az előző modellekből hiányzott nekem, és az egyik ilyen személyes kis kedvencem, hogy óránként tud jelezni csipogással és rezgéssel is az óra. Apróság, de fontos, és pont ez a jellemző egyébként a GPR H1000-esnek, hogy nagyon sok apróságot tovább örökítettek az előző modellekből, olyasmit, amire nem volt szükség, vagy nagyon kevesetek, azt pedig elengedték. Szerintem ez egy jó irány, még ha egy bizonyos rajongói körnek fájdalmas, hogy már nem tud navigálni az óra, de nem ezt az elsődleges felhasználási célja egy ilyen karórának. Szerintem abszolút helyén való modell lett, az ára pedig ehhez passzol és ehhez igazodott, megjelenésre abszolút csillagos ötös, tudásra pedig szintén egy kiemelkedő fitness trackert kapunk a karunkra egy G-Shockba építve.
Jó dolog néha ilyen fizikai, valós, férfias, maszkulin és nem annyira okos, mármint hogy technológiailag nem annyira okos dolgokkal is foglalkozni, amúgy az órák, amúgy is a Steven Csücske a Petivel, de jó volt egy kicsit megfogni a GPR H1000-est, viszont ennyire volt időnk, hamar eltelt ez az egy óra, de természetesen a weben, a www.ifater.net oldalon, a Facebookon, a TikTokon és az Instagramon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.
Sziasztok!
Szevasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.